Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európaiak többsége elégedetlen az Európai Unió fellépésével a migráció és az orosz-ukrán háború kérdésében, írja a Nézőpont Intézet elemzésében, amelyet az Európai Parlament megrendelésére készített Euróbarométer kutatás alapján állított össze. Az európaiak többsége a háborúpárti fősodorral szemben a békét tartja első számú prioritásnak a következő időszakban, összegezték a kutatási eredményeket. Az Euróbarométer eredményei alapján nagy igény mutatkozik arra, hogy fordulat történjen Brüsszelben, emelték ki. Arra a kérdésre, hogy mennyire elégedettek vagy elégedetlenek az EU válságkezelésével különböző területeken, szinte minden ügynél a többség elégedetlenségének adott hangot írják. A polgárok 71%-a elégedetlen a migráció, 58%-a pedig az orosz-ukrán háború kezelésével, emelték ki. Fontos, hogy olyan emberek kerüljenek többségbe június 9-én az európai parlamenti választásokon, akik a józanész alapján pragmatikus döntéseket hoznak, mondta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselőjelöltje. Vince Lóránt elmondta, hogy az erdélyi magyarok olyan Európai Uniót szeretnének, amilyenek ők maguk, józanésszel gondolkodó, a hagyományaikból táplálkozó szervezetet. Olyan uniót, amely erősödik és segíteni tudja a felzárkózó régiókat, ilyen Erdély, a Partium, a Székelyföld és a Bánság, fogalmazott. Hozzátette, az ott élők arra számítanak, hogy megerősítik az őshonos közösségek támogatását. Azokban az ügyekben, amelyekben az anyaország nem tud segíteni, az Európai Unió segítsen a kisebbségi közösségeknek. Eddig ezt nem tette meg, fűzte hozzá a képviselőjelölt. Emiatt vannak elégedetlenségek az uniós vezetőkkel és döntésekkel kapcsolatban. Erről szól a következő néhány hét, beszéljünk a problémákról, a választáson pedig változtassunk ezeken, jelentette ki. Ahhoz, hogy a magyar kisebbségi szempontokat érvényesíteni lehessen az Európai Parlamentben, szükséges, hogy Erdélyből is legyenek magyarok az uniós testületben, mondta a miniszterelnök helyettes a Romániai Magyar Nyugdíjas Szervezetek negyedik fóruma keretében megtartott rendezvényen a Bihar megyei Borsban. Semmilyen Zsolt arról beszélt, hogy fontos választások előtt áll egész Európa, Magyarország és Románia is, a várható magas román részvétel miatt pedig minden magyar szavazat számít. Ha az erdélyi magyarságnak nem sikerül képviselethez jutni az EP-ben, akkor ilyen hatékonysággal senki nem fogja az érdekeinket és az értékeinket védeni, fogalmazott Semmilyen Zsolt. A miniszterelnök helyettes kifejtette, bármi történik az erdélyi magyar érdekeket, a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt mindig képviselni fogja az Európai Parlamentben, de ha nem lennének ott a testületben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség képviselői, akkor Erdély ügyében a Magyar Ellenes Románok Egyesüléséért Szövetség képviselőivel szemben csak Magyarországról tudnának felszólalni. Az erős középosztály a jólét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronóm Makroverzum konferencián a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. A nemzetközi szinten is jelentős magyarországi eredményeket a munka és tudás alapú társadalom erősítésével, valamint pénzügyi fenntarthatósággal magyarázta, hozzátéve, hogy a kedvező folyamatokat a Makronóm Intézet harmonikus növekedési indexe is megerősíti. Sport. Golovin Vladimir szerint kommunikációban, felelősségvállalásban, munkamorában, dinamikában, motiváltságban, céltudatosságban és az önbizalom terén is nagyon sokat fejlődtek az olimpiai kvótás magyar női kézilabda válogatott játékosai az elmúlt években. A 2021 nyarán kinevezett szakvezető elmondta, amikor elvállalta a munkát, a keretnek csaknem 80%-át ismerte, hiszen dolgoztak együtt valamelyik klubcsapatnál vagy az utánpótlás válogatottban. Azt gondoltam, egyszerűbb lesz a feladat, de még azok is, akik 2018-ban junior világbajnokok voltak, felnőttként teljesen másképpen működtek. Már nem azok a lányok voltak, akik mindent első szóra elfogadnak. Egy kicsit más volt már a légkör, és voltak nehézségek a sérülések miatt is, fogalmazott Golovin Vlagyimir, szövetségi kapitány. Végül az időjárásról. Döntően közepesen felhős idő várható, a szélvédett északkeleti tájakon foltokban pára, köd is képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos, kevésbé felhős helyeken gyenge fagy is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Krisztus kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban az Alavár megyei Kehidakustányba és a Hevesben található Gyöngyös Patára látogatunk, s tesszük ezt azért, hogy megismertessük egy szőlőhegyi kápolna történetét, valamint egy idős hölgy, Ilonka néni szobormentő tevékenységét, s most néhány szó az első riport elé. A két falu Kehida és Kustány egyesüléséből létrejött település Zalavár megye északi részén található. A hazabölcsesz szorosan kötődött a településhez, nem csoda, hogy róla többek között kutat is elneveztek. A Deák Ferenc kút közelében áll a Szent László kápolna. Építetője Kerékgyártó László nyugdíjas agrármérnök. Vajon mi vitte rá, hogy felépítse saját kápolnáját, és miért kényszerül most arra, hogy megváljon tőle? Ez kiderül a most következő riportból.
Ebben az évben, 2024-ben lesz 15 éve, hogy felszentelték dr. Papp Tihamér ferences atya Zalaegerszegről, és a helyi plébánosunk akkor Gajdó Zoltán atya, aki Erdélyből került ide, egy évig volt Kehidán, nyugdíj mellett, és ő pont, mint kápolna és templomépítő, építető hírében állt Erdélyben, és nagyon sokat mesélt nekem erdélyi dolgairól, és valahol megfogott. Az a lelkület is, ami számomra akkor tájt, 2007-2008 magasságában az ország sorsa. Sajnos elég rossz romokban hevertünk abban az időszakban is, hiszen az ország sorsa bizony, mint mindig, egy olyan iránytű lehet az ember életében, hogy elgondolkodik és próbál tenni érte. Én úgy gondoltam, hogy a hitünk az, amit 1000 éve, 1100 éve a Kárpát-medencében megtartott bennünket, és vissza kell térnünk ehhez az ősi hithez, a keresztény hitünkhöz. Mivel védőszentem Szent László király, ezért is lett, mint Árpád-házi királyunknak felszentelve. Tudjuk jól, hogy igazából Szent László is nagyon erős, kemény hittel próbálta népét megtéríteni és megtartani. És úgy gondoltam 2006-2007-ben is ez a hit kellene a mai magyarságnak, ami visszaadja azt az erőt, azt az öntudatot, és ezért gondoltam, hogy próbálok egy kis kápolnát ide a kehidai szőlőhegybe építetni. Hála jó Istennek, akkor megsegített engem egy olyan dologban, hogy anyagiakban támogatott, és én úgy éreztem, hogy ezt valamilyen formában vissza kell adnom.
Tehát akkor ez egy hálakápolna.
Ez egy hálakápolna is, igen. Ugyan mellette még egy gyógyulásért is építettem, hiszen édesapám nagyon beteg volt akkor tájt már. És mit ad Isten, édesapám 5 évvel ezelőtt hunyt ugyan el, de megérte a 90 évet. Többször volt itt, amíg az egészsége megengedte utána, mert minden évben tartottunk László napkor úgynevezett búcsúi misét, és akkor itt a falu apraja nagyja, a környékből nagyon sokan eljöttek, mivel mindig próbáltam a helyi atya mellett, de már sajnos nem a Gajdú atya, aki ennek a templomnak a lelki támasza, ennek a kápolnának az indítatója volt, hanem mindig próbáltam hívni olyan országos hírű atyákat, akik el is fogadták első szóra az invitálást. Említenék ilyet, hogy Budapestről a Ocsovai Grácián ferences atya, akkor Csornáról jött az atya, premontreiektől, akkor Nagykanizsárról, a piaristáktól, aki mezőkövesdi származású volt ráadásul. Most a nevekkel már egy picit most bajban vagyok, de föl van írva nekem az a lista, akik itt miséztek, és olyan lelki plusz tudtak nyújtani, és valahol Szent László király személye is. Tudjuk jól, akár itt a falon függ két története, ezt egy jó barátomtól, helyi barátomtól kaptam festményt egyik, amikor Szent László király megvédi a magyar lányt a kun vezértől, a másik pedig a tordai hasadéknál a vízfakasztás, hogy amikor már napok óta seregével küzd és szomjaznak, és akkor a sziklába vágja a kardját, és vízfakad. Amúgy még a Szent László kardjáról annyit elmondanék, hogy maga ez az épület, mivel Árpád-kori stílusban lett megépítve, ehhez hasonló itt a térségünkben, Zalában, például Veleméri, amit nagyon sokan ismerhetnek. Hát nem azt mondom, hogy annak a mintájára, de itt a nyeregtető helyett egy íves tetőszerkezet épült, 12 méter magas a torony, 12 méter a hossztengelye a kápolnának, és 6 méter a szélesség a legszélesebb ponton.
Tehát, így mondta a tervezőnek, hogy ilyen legyen?
Nem, hanem maga a tervező, aki egy zalaegerszegi építészmérnök nő, Barattáné Zámbó Ágnes, ő nagyon jó ismerő itt ennek a térség templomainak, kápolnáinak, és ismeri jól a Veleméri templomot is, tehát ezek az arányok adják meg például, hogy egy Árpád-kori stílusnak, stílusjegyeknek ezért lett ez a méretarány kialakítva. Mert én nem is gondoltam, hogy ilyen nagy kápolna lesz, mert ez valahol mégis nem egy picike, amit én először ide terveztem, de ő ajánlotta, hogy akkor már próbáljunk maradni ezeknél a méreteknél.
A Szent Lászlóra utal a kard is, van itt egy kard a falon, megjelenik.
Igen,
még más.
És megjelenik a toronynak a mintázatában is, ahogy korábban említettem, hogy 12 méter magas a torony. A toronyba bele van építve a Szent László kardja, a kardnak a formája, kard pengéjének a formája, tehát azt látjuk az útról, szembenézzük a kápolnát, akkor az az üres rész, az a kardnak a pengéjét szimbolizálja. A tetőre visszatérve íves a tetőszerkezet, és egy imádkozó kéznek a formáját próbálja ezek a tetőtartó oszlopok, ami ragasztott faszerkezet, Gyoma Endrődről származnak. Amit még szeretnék magáról így az épületről, külső héjazata dupla fedésű, ez a hódfarkú cserép. A kehidai templom felújítása akkor történt meg, mielőtt ez a kápolna megépült, és új cserepet kapott akkor a kehidai templom, és én mondtam, hogy ha egy mód van rá, akkor szeretném megvásárolni egy elfogadható áron, meg is egyeztünk, és így került a Szent László kápolna tetejére a kehidai templom cserepe. Úgyhogy ez egy különlegessége. A tégláról már akkor 40 ezer darab kisméretű tégla van beépítve, ez pedig istálló tégla. Zalacsányban volt egy T.S. Major, ami elbontásra került, és szintén onnan származik ez a mennyiségű tégla. Tehát nem kell a történetben visszamenni, Jézus is istálóban született. Úgy érzem, ennél jobban nem lehetett volna az építőanyagot felhasználni, a használt téglát, istáló téglát, valamint a kehidai templom tetejének a cserép borítását.
És akkor a gondolatot mikor követte tett? Mikor tették le az alapkövet?
2008. október 17-én indult el az alapkő letétellel a munkálat. Még annak az évnek a karácsonyáig egész jól haladtak az építők, mert az első szintig tulajdonképp körbe lett építve, falazva ez a kápolna. Ez azt jelenti, hogy 2 méter magasságig elkészült a kápolna. Majd a következő év március elején indult el újra a munka, és 2009. júni 27-én, az egy szombati nap volt, László nap, és eljött a felszentelés napja, amelyet dr. Pap Tihamér Ferences atya Zalaegerszegről végzett el. Körülbelül 300 hívő a térségből, nagy-nagy lelkesedéssel és örömmel fogadták, hogy itt a kehidai szőlőhegyben felépült ez a kápolna, ami érdekes dolog, Zala megyében bármerre járunk, nagyon sok helyen van szőlőhegyi kápolna, de itt Kehidának nem volt példa, nem volt kápolnája. Már csak azért is említem ezt a dolgot, mivel közvetlen közelünkben van egy 200 méterre a Deák forrás, ahová éven át nagyon sok turista kijár, megfordulnak, meg Deák Ferenc is, a hazabölcse is nagyon sokat itt időzött, gondolatait itt érlelte, és ő is nagyon hívő ember volt, katolikus ember, mélyen hívő, és ezek mind-mind közrejátszottak abban, hogy itt valamilyen emléket kellene állítani, és ez lett belőle.
Említette a Velemíri templomot, voltam ott én is, és már nem emlékszem, hogy mi a lényege, de valami színjáték van, egy színjáték, hogy ha valaki ilyen olyan jackibe vagy ruhába megy be, akkor a színe elváltozik, attól függően, hogy esik be a nap. Hát itt a nap zöld, fehér és piros, pontosabban piros, fehér, zöld színekben jön be a kápolnába.
Igen, igen, tehát ezzel is próbáltam a magyarság tudatomat kifejezni, meg a szeretetét is a hazámnak tulajdonképp. Az ablakai üvegtéglából készültek, piros-fehér-zöld sávban, így adja vissza a magyar tudatunkat, magyar hitünket. A kápolna alatt kripta található, egy 3x3 méteres körülbelül, ahol még temetkezés nem történt. Ugyan a család annak idején, amikor a kápolna épült, abban maradtunk, hogy itt leszünk eltemetve. Azóta édesapám, ő már elhunyt, eltávozott közülünk, de mégis úgy döntött a család, hogy sajnos nekem is történt olyasmi az életemben, hogy Kehidát el kellett hagynom 31 év után, tehát így már nem tudtam fölvállalni azt, hogy mégis ide legyenek eltemetve a szüleim.
Meg úgy gondolta, hogy ön is?
Igen, természetesen, ez egyértelmű, hogy ez volt az irány, de mivel az élet úgy sodort, hogy jelenleg már Békés Csabán élek, tehát közel 500 kilométerre, tehát ez a távolság így már nagyon nagy, és nagyon nehéz így gondoznom, és ezért is szeretnék egy olyan utódot találni, aki átvállalná majd ennek az egész kápolnának a működtetését, gondozását. Egy csodálatos természeti környezetben vagyunk itt az Alai dombok között, közel egy forráskúthoz, ahol jártunk is, mielőtt elkezdtük ezt az interjút a Deák forrásnál. Én amikor ezt építettem, a gondolataimban az is benne volt, hogy nagyon sokan tudom jól, mert több mint 30 éve éltem itt Kehidán, hogy itt a Szőlőhegyben nagyon sok turista megfordul éven át, és eljönnek a Deák kúthoz, Deák forráshoz, megpihenni, friss vizet, forrásvizet inni. És erre gondoltam, hogy ha már a testet felüdíti egy túra után a forrásvizével, miért nem lehetne egy imát elmondani itt a kápolnánál, hogy a lelket is tápláljuk, mert úgy érzem, hogy a léleknek is nagy szüksége van arra a táplálékra, amiből aztán tovább tudjuk vinni a gondolatokat és a jó gondolatokat az országunk és a saját családunk érdekében.
És akkor most eljött ez a pont, hogy eladó a kápolna? Ön árulja?
Nézd, ez nehéz kimondani ezt a szót, hogy eladó, meg ez egy kicsit olyan fura is itt ebben a történetben. Ahogy az előbb említettem, egyszer a távolság, ami valamilyen megoldást akar számomra. Én már felajánlottam az egyházak felé is, tehát a katolikus egyház felé is. Tehát mindenki úgy van vele, hogy sajnos ők úgy érzik a mai világban, hogy ez egy rossz szó, csúnya szó, hogy nyűg. Tehát nyűgöt nem akarnak, mert feladattal is jár ennek a területnek a gondozása. Körülbelül 2000 négyzetméteres terület tartozik, amit én megpróbáltam idáig a magam módján rendben tartani, csak már nehéz. A másik, hogy a mai világunk, megint visszatérek még egy gondolat erejéig, ebben az felzaklatott világban valahol a hitélet egy kicsit megtorpant, főleg vidéken, faluhelyen, annak ellenére, hogy egy csodálatos természeti környezetben található, lehetne egy zarándokturizmusnak a központja, az Árpádházi királyainknak egy bemutató parkja például itt a kápolna körül, mert volna rá lehetőség. Tehát ilyen gondolatok vannak, én nem nyerészkedni akarok ebből a történetből, hanem nyugdíjas agrármérnök vagyok, imádom a természetet, én nagyon sok időt töltöttem itt az életem során, fájó is elmennem, de mondom, az életem így alakította a dolgokat. Keresem a megoldást, és nem találom még jelen pillanat. És nagyon köszönöm a Katolikus Rádió részéről, hogy megkerestek, és nyilvánosságot biztosítanak ezáltal is. Hát, ha valaki olyan fogja hallani ezt a műsort, amiben majd ez a néhány perc elhangzik, hogy érdeklődik, és talál valamilyen megoldást. És kérem a Jóisten segítségét ebben a helyzetben.
Az elhangzott riportban a kehidakustányi Szent László kápolna építtetőjét, Kerékgyártó Lászlót hallották. És most irány Gyöngyöspata, ahol Nádudvari Istváné Iluska néni házában új otthonra találnak a megunt képek és szobrok. A 2019. szeptember 22-én elhangzott műsorunk egyik riportját hallják. Beléptünk ide az ön úgynevezett Máriás szobájába?
Igen, mert az a szoba olyan itt nekem, hogy ami másütman felesleges, meghalnak a szülők. A fiataloknak nem kell a képek, a szobrok, azt akkor elhozzák hozzám. Jilus néni meg elfogadja, de akinek kell belőle valami, az viheti el is.
Tehát van egy ilyen mozgás?
Van ilyen mozgás, hogy nagyon sokat hoznak ide, azt, ha megtetszik a szobor, akkor el is vihetik. Mert sajnálom azt, hogy kidobják, mert mikor jönnek, hogy Jilus néni meghalt, anyukám, eladjuk a házat, a lakást, és akkor nem elhozhatjuk magához azt a szép szobrokot, amik itt vannak. Hát hogy mondjam azt, hogy nem. De ha jön valaki, azt megtetszik, el is viheti. Mert nem azért van itt, hogy azt nekem kell, hanem azért, hogy adjam tovább, és hogy ne dobják el, hogy a régiség még megmaradjon. Úgyhogy ami itt van, azt a Blaskó Attilától kaptam. Az is behít hozzá az ilyen képkeretes ork Gyöngyösön. És Jilus néni, gyönyörűen van be, mert mit kaptam? Ne dobjam már ki, mert annak is csak a keretje kellett a fiataloknak, a kép nem.
De ez egy goblen.
Az egy goblen, az nagyon értékes. Azt csak idette nekem Attila, azt is úgy, hogy be is keretezte ebben a kerettel. Még itt van ez a másik kép, ez is a szűzanya, még a kis Jézuska galambok közt ott ülnek. Eztet is ki akarták dobni, eztet még Pestről hozták le nekem.
Ilyen híre ment?
Igen.
Az ön szobor mentő tevékenységét?
Igen, igen, azt akkor, mikor idatták nekem, mondják, hogy hát Ilus néni igazi nem dobja ki. Megnézem, hát hogy dobnak ki ilyen, még tekercsbe volt. Azt meglátta a Blaskó Attila, aki már sajnos elhunyt, aztán örömibe, hogy ilyeneket elvállaltam, be is keretezte nekem pénz nélkül, úgyhogy nem kellett érte fizetni.
Pedig nem kis kép.
Nem kis kép, de mind köt valakihez. A Máriát, a Szent Józsefet itten a 70-es években, mikor a templomot átalakították, hogy ne legyenek benne ezek a régi szobrok, csak a faszobor legyen benne, mert 2-3 van benne, de csak a mi fából van. Ez még gipsz, és elfogadtam ezt is, hogy hozzák ide. Most még van ígérve, hogy csinálnak egy régi szobát a templom mellett való lakásba. Azt a plébános úrral is nagyon jóba vagyok ezzel, majd most is várom mamma, hogy Luska néni most már majd vissza lehet vinni, mert lesz egy olyan szobája, mit tudom én, milyen szobának hívják majd, ahol a régi dolgokat, szobrokat be lehet vinni. Úgyhogy ami itt van, hát ez minden olyan, hogy sajnálom kidobni, még örülök neki, hogyha mutathatom valakinek, hogy én ilyen vagyok. És csak az jön hozzám, aki ilyennek elfogad. Aki nem fogad el, az ne jöjjön hozzám, mert hát én ilyen vagyok, úgyhogy amik itt vannak, minden nézzétek oda, hogy ez minden olyan, hogy hát ez vagyok.
És van valamelyik kisebb-nagyobb szobornak valami igazán érdekes története?
Nem tudok róla, mert ezt már én nem a eredeti gazdáját, csak olyan helyről kapom, akinek már felesleg.
Van kedvence a megmentett szobrok képek közül?
Ja, hát azért ezt a kettőt biztos, hogy nem adnám oda. Ezt a kettőt, hogy a Máriát, meg a Szent Józsefét, hogy odadom azt, na, mert az nagy, meg mit tudom én. De ezek mind köt valaki, jönnek hozzám, ezt azt rendelni, meg megköszönni, jönnek utána, azt akkor mind hoz egy kis valamit, úgyhogy az olyan érték nekem, hogy mint hogyha ki tudja, mennyi pénzt adnának. Azt a Máriát, ami ott van a sarokba, azt mondja, hogy 1963-ba, 62-be Salgó Tarjánba szedték szét a régi házakot, mikor ezt a négy emeletes házakot építették. Aztán Patáró volt ott egy fiatalember, azt akkor dolgozni, oda járt munkába, azt mondja nekem, hogy Jilus néni, nem elfogadná Máriát, mert úgy sajnáltam a kocsira rádobni, vagy a teherautóra, amire vitték a régi sittet. Azt jaj, mondom, hozzad. Azt elhozta úgy, hogy az Salgó Tarjánba került ide, mert sajnálta a fiatalember rádobni a kocsira, amikor szedték szét a régi házat. Akkor az a két kép ott, ami van. Azt ad még anyósomnak a szekrény tetején, mikor anyósom meghalt, akkor hát az a öreg régi szekrény van, nem kellett, ott volt rajta. Jaj, mondom, hát ezt én nem dobom el, de szép, tetszett. De nem keretbe volt, és akkor utána félretettem, utána, amikor a padló szegélyt csináltam, akkor eszembe jutott, hogy én abból tudok neki keretet csinálni. Úgyhogy azok a képek csak úgy kerültek hozzám, hogy keretje se volt. Azt én csináltam a padló szegélyből neki, de ezt senki el nem hiszi, így jók nevetnek rajtuk. Ezt a keretet maga csináltam, mondom, ezt én csináltam. Úgyhogy akkor ezt a képet, még Rákospalotán a férjemnek a nagybátyja ott lakott, azt ott dobták volna ki, de ma nagyon rossz volt a keretje néki, mikor felmentünk hozzájuk, ki volt téve, hogy majd viszik el a szemetesbe, vagy a, hát, hogy minek mondjuk, azt is úgy csináltuk a papával, még úgy, hogy de senki nem mondta volna még idáig, hogy az a szegély bű van a keret csinálva neki. Még csak én csináltam, de örülök neki, mert ez az én munkám. Jaj, a legnagyobb értéke. Kaptam egy, hát nem egy-két imakönyvet, hanem ez sok imakönyv volt. Azt, ahogy nézegettem, 1917, itt van 1917-es imakönyv. Több mint 100 éves. Ettől addig, míg én élek, nem akarok megválni, mert azért az már nagy szó, hogy még olyan imakönyvet is kaptam, hogy meghalt az anyuka, azt hozták ide nekem, hogy hát hova tegyék. Azt, mikor megláttam, hogy 1917-ben készült ez a imakönyv, akkor az nagyon megmaradt bennem, hogy ez nem hiába került ide. Úgyhogy ez a doboz, már tele volt ilyen imakönyvekkel, aztán amikor jönnek, jaj, ez is, az is, elvihetem, vihettek mindent, ami itt van. Ilyen az Ilus néni.
Az elmúlt percekben Nádudvari Istvánné Iluska nénit ismerhették meg, aki Gyöngyöspatán gyűjtötte, mentette a szakrális szobrokat és képeket. Ezzel már a műsorunk véget is ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Tompos Péter volt. Az ő nevükben is búcsúzom, de még mielőtt ezt megtenném, kérem további segítségüket a műsor életben tartásához. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz vagy egyéb szakrális kisemlékhez kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztvának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a hólyagdaganatról volt szó. A következő percekben dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Köszönöm! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben a nagyon fontos témában, és az lenne az első kérdésem, hogy elsődlegesen mi az, ami most ráirányítja a figyelmet erre a korképre, de nyilván ez egy folyamatos figyelemfelhívás lesz.
Én személyesen azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon keveset beszélünk a különböző daganatos korképekről. Az urológia területén talán az egyetlen kivételt a prostata daganat jelenti, amiről azért a magyar férfiak már, ha lehet így mondani, kezdenek tudni. A hólyagdaganat szintén egy rendkívül gyakran előforduló megbetegedés, közte van az első 10 leggyakoribb daganatos megbetegedésnek, ráadásul sok emberéletet is követel évente. A hólyagdaganatnál sajnos szűrővizsgálatot nem találtunk még, nincs olyan vizsgálat, amire ezt biztonságosan ki lehetne szűrni, viszont a korai felismeréssel, ha a betegek ismerik a korai tüneteket, akkor nagyon sok beteget azonosítani tudunk. Az a tapasztalatunk, és ez sajnos irodalmi adatok is megerősítik, hogy egyszerűen a betegek nem ismerik a tüneteket, és ezért későn fordulnak orvoshoz. Ezért ezt az egész kampányt azért indítottuk útjára, hogy a betegek, amikor látják, amikor észreveszik, hogy baj van, akkor fölismerjék, hogy ezek a tünetek veszélyt jelenthetnek, és a kezelés, a fölismerés, a diagnosztika az ideje korán megtörténhessen. Talán az fontos hozzátenni, hogy a terveink szerint szerepel, hogy minden urológiai daganatos betegségen végigmegyünk, tehát nem fogunk a hólyag daganatnál megállni, minden daganatos betegségről információt szeretnénk adni az embereknek.
Van egy felhívásuk a lakosság irányába, ez pedig így hangzik, a véres vizeletet véresen komolyan kell venni. Ez tehát az egyik jellemző tünet ennek a korképnek?
Így van, a hólyagdaganat az a hólyagból kiinduló rosszindulatú daganatos megbetegedést jelenti. Ilyen esetekben a hólyag nyálkahártyán alakul ki a daganat, ott kezdenek el szaporodni a sejtek, amik megsértik ezt a zárt, egyébként a szervezet méreganyainak a tárolására szolgáló felszínt, és ezért nagyon-nagyon gyakori, hogy vérzés jelentkezik. A vérzés hátterében annak nagyon sok, tehát az olyan, mint a tüsszentés, egy tüsszentésnél is ez egy tünet, lehet a háttérben egy egyszerű megfázás, de lehet egy komoly influenza is. A vérvizelés hátterében sem minden esetben van daganatos betegség. A legbanálisabb korképek, például egy felfázás is okozhat vérvizelést, vagy egy kőbetegség is. De az esetek egy részében, körülbelül egy harmadában meg fogjuk találni a betegséget, és a vizsgálatokat addig kell végezni, amíg ki nem zártuk, vagy be nem bizonyítottuk a daganatos megbetegedést a háttérben. Na most az a probléma ezzel a tünettel, hogy ugye a hólyag daganat, beszéljünk a legrosszabbról, az vérzéssel, gyakran véres vizelettel jelentkezik. Igen ám, de egy idő után a vérzés feltisztul, eltűnik a vérből, vagy szemmel nem láthatóvá válik, és a beteg megnyugszik, nem megy el orvoshoz, hanem várakozik. Aztán megint megjelenik a vérvizelés, de a beteg azt gondolja, hogy ó, hát ez már a múltkor is megszűnt, várunk egy keveset. És ugye nagyon nagy probléma, hogy a daganatos betegségeknél általában, és itt a hólyagdaganatnál is, nagyon sokszor nincsenek más tünetek. A beteg nem észlel más, csak látja a vizelet elszíneződését. Na most van néhány olyan eset, amikor bizony a hólyagdaganat, és erre is szeretnénk fölhívni a figyelmet, tünetekkel jelentkezik. Fáj, szúr, csíp, harap. A hölgyek talán ismerik ezt a tünetcsoportot, legtöbbször felfázásnál találkoznak vele, és nagyon sokszor arra gondolnak, hogy felfázás okozza a panaszokat, egy hirtelen, gyakori vizelési ingert. De ennek a hátterében is, kétségtelenül nem olyan gyakran, de előfordulhat hólyagdaganat, tehát azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy ha nem szűnő tünetek vannak, akkor is a betegeknek ezekkel az irritatív tünetekkel urológushoz kell fordulni, és a kivizsgálást el kell végezni.
Az merült fel bennem a hölgyek tekintetében, talán ott jellemző különösebben a gyakori vagy krónikus felfázás, hogyha már mondjuk sokadjára kezelik őket antibiotikumos kúrával, és nem szűnik a probléma, érdemes akkor is gyanakodni?
Mindenképpen, ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, és szintén ugyanazt tudom mondani, mint a gyakoriságnál, hogy nem csak hölgyeknél fordulhat elő. Nekem kollégám van, aki gyakori visszatérő ingerekkel jött, és hát praktikusan ugyanaz volt a helyzet, hogy először szerettük volna megszabadítani ezektől a tünetektől. És amikor a kivizsgálás során elvégeztük a hólyagtükrözést, akkor kiderült, hogy bizony ezeknek a tüneteknek a hátterében egy icipici daganat áll, ami még ilyen korán fölismerve nagy valószínűséggel gyógyítható. Na most a hölgyeknél ugye sokkal gyakrabban jelentkezik ez a fölfázás dolog, és itt az szokott lenni a probléma, hogy különösen akik már gyakorlottabbak, azok berohannak a házi orvoshoz egy gyógyszerért, vagy akár a patikából nagyon jól használható gyógynövénykivonatok vannak, kiváltanak valamit, vagy rosszabb esetben befut az ügyeletre, és lehet, hogy az ügyeletre háromszor, négyszer, ötször, hatszor egymás után fut be, ahol mindig egy másik orvossal találkozik. És neki hiába vannak meg ezek a panaszai már régóta, az orvos egy ügyeleti ellátásban 87 másik beteg között azt mondja, hát egy hólyag hurut, és elkezdi kezelni az annak megfelelő kezeléssel, ami addigra már a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik kezelés lesz. Tehát ezek a betegek sajnos, mivel a tünetek nem úgy jelentkeznek, hogy majd ők szépen reggeli időszakban megjelennek, és várnak három hetet, amíg időpontot kap a szakrendelőben, hanem akutan jelentkeznek, és ezért a betegek akut ellátásért folyamodnak. És itt nagyon gyakran elcsúszik a dolog, mert mindenki csak a hólyag hurutra koncentrál, és megfeledkezik adott esetben arról, hogy hát ezt a beteget már a sokadik kezelésen van túl, itt valami más ok is lehet a háttérben. Ezért is fontos, hogy a betegek erre gondoljanak. Egyébként nem kevésbé fontos, hogy az orvosok is gondoljanak rá. Hát ha valaki egy adott urológushoz jár, annak ez eszébe fog jutni, de sürgősségi osztályon a nagy rohanás és sokkal komolyabb betegségek között nem biztos. Ott a betegnek jó, ha tudja ezeket az információkat.
Amikor tényeket kommunikálnak a hólyag daganatról, akkor többek között azt is elmondják, hogy 2011 óta Magyarországon a legtöbb ráktípus halál jelentős csökkenést sikerült elérni, ez alól azonban három tumortípus kivétel, és ezek egyike a hólyagrák. Ennek oka lehet az is, amit az imént már mondott főorvos úr, hogy a betegek nem ismerik a tüneteket, nem fordulnak orvoshoz, vagy nem időben?
Abszolút, tehát nagyon sok előre haladott esetet látunk, akik későn jönnek el, nagyon gyakran olyan állapotban, amikor már nagyon nehéz segíteni. Holott ennek a betegségnek a túlnyomó része az úgynevezett korai időszakban, korai stádiumban jelentkezik, amikor még endoszkópos egyszerű műtétekkel meggyógyítható, vagy legalábbis karban tartható ez a betegség. Na most az előre haladott betegségeknél, vagy azoknál a betegeknél, ahol ez a daganat mélyre terjed, veszélyezteti a szervezet egészét, hogy sokkal komolyabb beavatkozásokat kell végezni. Ezekhez a beavatkozásokhoz nagyon fontos, egy nagy műtéthez például, hogy a beteg általános állapota jó legyen. Még ideje korán csípjük meg ezt a daganatot, akkor, amikor az a beteg szervezetében még olyan elváltozásokat nem okoz, amik a szervezet egészét érintenék. Ha ilyenkor jó általános állapotban találjuk meg ezeket a betegeket, akkor még egy nagyobb, megterhelő beavatkozás vagy kezelés is könnyen elvégezhető. Ha azonban nagyon későn jelentkezik a beteg, akkor, amikor már a szervezet egésze károsodik a daganat miatt, akkor egyre nehezebbé válik ezeknek a beavatkozásoknak az elvégzése, és nem tudunk olyan hatékonyan kezelni, olyan hatékony kezelési eljárásokat választani, ami a betegnek megfelelően segíteni tudna. Ezért ez egy nagyon nagy probléma, hogyha a betegek nem időben fordulnak orvoshoz, nem gondolnak rá, elmismásolják a tüneteket, és mi akkor találkozunk velük, amikor már nagyon nehéz segíteni. És sajnos a hólyagdaganat ilyen, tehát a hólyagdaganat egy olyan betegség, ahol az előre haladott állapotban sokkal nehezebb a betegeket meggyógyítani, sokkal rosszabb túlélési eredményeket tudunk elérni. Ez egy életveszélyes betegség. A vérvizelés egy életveszélyes betegségre hívja fel a figyelmet.
Hogyha már a vérvizelést említi főorvos úr, akkor az urodokiban azt is kommunikálják, hogyha valaki a vizeletében alvat vért talál, lát felfedezni, akkor ne késlekedjen irány az orvos. Ennek milyen egyéb veszélyei lehetnek azon túl, hogy esetleg diagnosztizálják a rossz indulati betegséget?
Igen, na most a rossz indulatú betegség vérzése az nem függ a mennyiségtől. Tehát egy pici vérzés, akár egy mikroszkópos vérzés is jelezhet egy rossz indulatú daganatot, de néha nagyon komoly vérzés indul meg a hólyagból, amit a beteg onnan fog észrevenni, hogy vérrögök, véralvadékok ürülnek a vizeletéből. Ez azért nagyon, nagyon fontos tudni erről az állapotról, hogy ez egy sürgősségi kórkép, ami azonnali beavatkozást, ellátást igényel, mert sajnos ezek a vérrögök megakadályozhatják a vizeletürítést, és úgynevezett vizelet visszamaradás alakul ki, a hólyag feltelik vizelettel. Igen ám, de a vese folyamatosan termelni fogja az újabb és újabb vizeletet, ezáltal a betegnek egy nagyon komoly fájdalmat, akár hólyagsérülést okozva megrepedhet a hólyag. Sőt, ha a vizeletbe ki tud csapódni a vér, olyan mennyiségű vér van benne, akkor magában a hólyagban is ki tud csapódni a vér, ezt az állapotot hólyag tamponárnak hívjuk, gyakorlatilag alvat vérrel lesz tele az egész hólyag, és szintén ugyanoda jutunk, mint az előbb említett esetben, hogy a beteg iszonyatos fájdalmak között kerül az orvoshoz, és hát ezeken a fájdalmakon nem is a fájdalomcsillapító az, ami segít, hanem ezt a helyzetet meg kell oldani, általában műtéttel. Na most, ha látjuk, idejekorán fölismerjük az úgynevezett alvadékos vérvizelést, a beteg fölismeri és idejekorán orvoshoz fordul, akkor ezek a beavatkozások részben elkerülhetőek, vagy ha beavatkozásra van szükség, akkor az felkészülést, előkészítést követően sokkal jobb körülmények között végezhető el, mintha az utolsó pillanatban rohanunk az orvoshoz.
Nem tudom, főorvos úr egyetérte velem abban, de talán sok panaszos, mondjuk így még nem beteg, gondolkodik úgy, hogy azért odázza el az orvoshoz fordulást, mert tart attól, hogy el kell menni a házi orvoshoz, kell kérni egy beutalót, aztán időpontot kell kérni, várakozni kell akár többszörösen, de hát nagyon fontos információ, hogy az urológiai szakrendelésekre nem kell beutaló.
Ez így van, az urológiai szakrendelések nem beutaló kötelesek, az urológiai szakrendelést bárki házi orvosi beutaló nélkül felkeresheti. Azt azonban szoktuk kérni, hogy ha nem sürgősségi kórkép áll fenn, akkor időpontot mindenképpen egyeztessenek, hiszen nagyon sok beteg keres gyógyulást, kezelést, ellátást ezeken a rendeléseken. A vérvizelés egyébként a sürgősségi kórképek közé tartozik, tehát a vérvizeléssel, akár az urológiai szakrendelésen, akár ügyeleti időben a sürgősségi osztályon jelentkezhetnek a betegek. Na most a családorvos ezeknél a szakmáknál, mint például az urológia vagy a nőgyógyászat, mondjuk úgy kikerülhető, pont azért, mert a törvény lehetőséget biztosít a betegeknek arra, hogy adott esetben az intim betegségüket ne kelljen a családorvossal megosztani. Én ennek ellenére azt javaslom, hogy a családorvosa az embernek az mégiscsak egy bizalmi orvos, így még ha nem is rajta keresztül mennek el egy urológiai rendelése, én a családorvosomat mindenképpen tájékoztatnám arról, ami ott történt, és amilyen vizsgálatokat ott elkezdtek. Egy családorvoshoz mindig fordulhatunk, de a törvény lehetőséget ad arra, hogy az urológiára közvetlenül is bejelentkezzünk.
Szinte minden daganatos betegségnek az egyik legfőbb kockázati tényezője a dohányzás. A dohányosok pedig azt kommunikálják önök, hogy háromszor nagyobb eséllyel betegszenek meg hólyagrákban, mint a nem dohányzók. Laikusként azt gondolnánk, hogy azért a dohányzás ártalmas hatásai elsősorban a légzőrendszert, a tüdőt érintik. Itt azonban kiderül, hogy a hólyagrákban is nagy szerepe lehet. Miért?
Hát ez megint egy nagyon érdekes kérdés, és egy gyakorlatilag fél információt kell megoldjunk, eloszlassunk a fejekben. Ugye mindenki a tüdődaganattal köti össze a dohányzást, mert a tüdődaganatnak nem sok más oka van. Hát egyértelműen füst bemegy a tüdőbe, az ott daganatot fog okozni. Na de a dohányzásban lévő daganatot okozó termékek, anyagok, azok a teljes szervezetben eloszlanak, és a végén a vizelettel ürülnek ki. Tehát a megfigyelés az az, hogy a húlyag daganatosoknál, különösen, hogyha erre a genetikai háttér is hajlamosít, szinte biztos, hogy húlyag daganat lesz dohányzás mellett. A kérdés csak az, hogy mikor. Tehát a dohányzás az sajnos a húlyag daganat hátterében is egy nagyon-nagyon komoly rizikófaktor. Nagyon komolyan jelen van ezeknek a daganatoknak a hátterében a dohányzás. Hozzáteszem, hogy gyakorlatilag talán egy-két ritka kivételtől eltekintve nincs olyan daganat, aminek az előfordulását a dohányzás ne emelni. De a húlyag daganat előfordulását nagyon-nagyon megemeli a dohányzás. A legtöbb betegünk az sajnos dohányzik.
Úgy kezdtem a beszélgetésünket, hogy a betegség tudatosság jegyében indították a kampányukat. Most akkor én egy picit megfordítom, azt mondom, hogy egészségtudatosság, és egy kicsit a megelőzésre szeretném ráirányítani a figyelmet, úgyhogy ha a cigarettát elhagyják, vagy valaki rá sem szokik, nyilván az egy pozitívum, de milyen egyéb más momentumokkal, életmódbeni tanácsoknak a megfogadásával tehetünk egészségünk érdekében, itt természetesen a hólyagrák vonatkozásában.
Én azt gondolom, hogy az egészségtudatosság és a betegségtudatosság, ha erről beszélünk, akkor az első és legfontosabb változás, ami talán furcsának tűnik, az a tudatosság. Az, hogy legyünk tisztában ezeknek a betegségeknek a természetével, legyünk tisztában az egészséges életmód természetével, legyenek tiszta, világos, egyértelmű információink. És mi ezért is hoztuk létre ezt a honlapot, hogy a betegeknek ilyen tiszta és egyértelmű információkat adjunk, olyan információkat, amik megbízhatóak, amik megegyeznek a szakmai irányelvekkel, amik frissek, amik közérthető módon vannak. Na most, hogyha információink vannak, ha tudunk a betegségről, akkor tudni fogunk és olvasni fogunk arról is, hogy milyen életmódbeli változtatások azok, amik segítenek ezeknek a betegségeknek a megelőzésében. Én egyet emelnék ki, nyilván a dohányzás elhagyásán mellett, ami nem is életmódbeli változtatás, hanem ezt úgy mondja a tankönyv, hogy a kezelés első lépése a dohányzás elhagyása húlyagdaganat esetén. Ez ennyire fontos. De azért van más is, és az egyik legegyszerűbb, amit bárki megtehet, az a mozgás. A mozgás, a rendszeres testmozgás, az gyakorlatilag felére csökkenti a daganatos betegségek előfordulását vagy lehetőségét. A mozgást nagyon fontosnak tartjuk, és nem arra kell gondolni, hogy te jó ég, most mindenki készüljön fel a következő olimpiára, hanem a mozgás az egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Például annyi, hogy a buszról egy megállóval előbb szállok le, és hazasétálok. Vagy nem lifttel megyek föl a munkahelyemre, hanem gyalog. Vagy az autót egy kicsit távolabbi parkolóban hagyom el. Vagy pedig annyi, hogy a telefonomon már rengeteg alkalmazás van, beállítom, hogy napi 10 000 lépést mindenképpen tegyek meg. Ennyire kevés mozgás, ez elegendő. És hozzáteszem, hogy a daganatos betegeknél is azt látjuk, említettem az előbb, hogy egy komolyabb kezelésre jó általános állapot kell, hogy a mozgás ezt is megtartja, karbantartja a betegeket. Akik sokat mozognak, akik tudnak sétálni, akár reggel, este, még a betegek is, sokkal jobb állapotban vannak, és sokkal jobban tudjuk őket kezelni, mint azokat, akik erre már nem képesek, vagy adott esetben ezt nem akarják megtenni. És aztán sokáig sorolhatnánk még az egészséges táplálkozás, a bőséges folyadékfogyasztás. Egyébként egész odáig elmehetünk, hogy a vizelet ürítésnek is vannak hibái, meg vannak helyes technikák, de én azt gondolom, hogy a legfontosabb az innen indul. A tudástól, a mozgástól arra, hogy magunkra odafigyeljünk a mindennapokban.
És gondolom, hogy ezekre a kérdésekre is választ kaphat az, aki
fellapozza az Urodoki megújult weboldalát, és ugye nagyon fontos elmondani, hogy bár a kampányt októberben indították, de természetesen folyamatosan rendelkezésre állnak az applikációban, illetve a portálon megtalálható információk, olyannyira, hogy kérdéseket is lehet föltenni, betegek osztják meg a tapasztalataikat, és így tovább.
Ez pontosan így van, tehát ez egy olyan beteginformációs portál, ahol gyakorlatilag a kampány azt jelenti, hogy egy témát, egy területet kiemelünk. Tehát ebben az októbertől kezdődő időszakban sokkal több hólyagdaganattal kapcsolatos cikk, hólyagdaganattal kapcsolatos interjú fog megjelenni, de természetesen ezek az anyagok elérhetőek később is, utána is bárki megnézheti ezeket az anyagokat, elolvashatja, tanulhat. Magán a honlapon belül van egy test és lélek rész, ahol pont azzal foglalkozunk, hogy milyen testi segítségeket tudunk nyújtani, vagy akár saját magunknak, például egy kismedencei gyógytornát elvégezni otthon, a saját kereteink között, de benne vannak azok is, hogy milyen lelki segítségekre van szükség ahhoz, hogy valaki adott esetben egy ilyen daganatos megbetegedéssel meg tudjon küzdeni. Igyekszünk mindenbe segíteni a betegeknek, nyilván, hogyha valaki kérdéssel fordul hozzánk, vagy akár, ha valaki egy speciális területre kíváncsi, azt földolgozzuk, és föl fog kerülni a honlapra. Sok olyan terület van a honlapon, amit a betegeink kértek, hogy fú, hát erről nagyon jó lenne, ha beszélnék. És akkor mi beszéltünk róla.
Főorvosul, végezetül még egy kérdésem lenne. Láttam a televízióban nyilatkozni Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikust, Berlinben tartott előadást, és ezt követően újságírói kérdésre, amely arról szólt, hogy a COVID után gondolkodnak-e arról, hogy a rákutatásban hogyan lehetne a védőoltásokat hát bevezetni, vagy egyáltalán kutatni ebbe az irányba, mi ennek a relevanciája, és hát azt mondta, hogy természetesen gondolkodnak, vagy dolgoznak ezen. Volt is arra példa, hogy operált, kezelt daganatos betegnek adtak vakcinát, és így aztán a kiújulásnak az esélye minimálisra csökkent, akár itt a hólyagrák vonatkozásában. Mi lehet a távoli jövő?
Hát ez megint egy nagyon izgalmas kérdés, és nekem nagy kedvencem. Az onkológia kutatása az roham léptekkel halad előre, tehát itt nagyobb fejlődésbeli robbanásról kell beszéljünk, mint amit nem is tudom én az űrkutatásba, vagy bármilyen közvélekedésre igénytartó területen láthatunk. Tehát az onkológia hihetetlen módon fejlődik, és ez nem csak azt jelenti, hogy új gyógyszerek jelennek meg, hanem azt is jelenti, hogy teljesen új fajta, új elgondolásokon, új technológiákon alapuló gyógyszerek jelennek meg. Egyébként ebből a hólyagdaganat sem kivétel. Tehát most volt nemrégiben az Európai Urológus Kongresszus Madridban, ahol az egyik előadót az előadása közepén, ami egy tudományos konferencián rendkívül ritka dolog, felálltak és megtapsolták, mert olyan jó eredményeket tudott felmutatni egy új gyógyszerre. De hogy a vakcinákról beszéljünk, a vakcináknak is van szerepe, a védőoltásoknak is van szerepe a daganatos kezelésekben. Éppen egy urológiai kórképben a prostata daganatban már alkalmaztak ilyen vakcinát. Na most sajnos azt kell tudni az ilyen vakcinációs kezelésekről, a védőoltásokról, hogy ezt nem úgy kell elképzelni egy daganatnál, hogy kifejlesztenek egy védőoltást, mindenkit beoltanak vele, és akkor nem lesz daganata, hanem úgy kell elképzelni, hogy arra az egy konkrét daganatra fejlesztenek ki egy védőoltást, és annak a betegnek, akiből ezt kifejlesztették, adják vissza. Amikor ezt a gyakorlatilag újfajta technikát, újfajta technológiát kifejlesztették, abban a pillanatban ez egy nagyon magas besorolást kapott. Sajnos ez még nagyon kevés helyen elérhető, és nyilván egy rendkívül drága kezelésről van szó, de hát bízunk benne, hogy a jövőben ez több daganatban is elérhető lesz. Na most szintén az urológia területén, illetve a nőgyógyászat területén különösen, ott van még egy újfajta kezelés, a HPV papilloma vírus elleni védőoltás, ami ugye a méhnyakráknak az esélyét csökkenti gyakorlatilag nullára. Ezt a kezelést ma az iskolás gyerekek gyakorlatilag mind megkaphatják, hogyha a szülők úgy gondolják, hogy a gyereküknek ezt be lehet adni, márpedig okos gondolat úgy gondolni, hogy a gyerekek kapják meg ezt a kezelést. Ez is egy teljesen új kezelési módszer, ami az én szakterületemtől ugyan távol áll, de hát fontos tudni róla, hogy új és újfajta kezelésekkel ezek a betegségek, ha maradéktalanul gyógyíthatóvá nem is tehetőek, de nagyon-nagyon hosszú túlélést lehet elérni velük, adott esetben meg lehet előzni őket, és hát sokakat meg is tudunk gyógyítani, ez fontos.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a hólyagdaganatról beszélgetett dr. Bőte Tamás urológussal, klinikai onkológus szakorvossal, a Budapesti Péterfi Sándor utcai kórház és rendelőintézet urológiai osztályának vezető főorvosával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
És a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés?
Ó, de jó, hogy velem ilyen csoda történt, benne elveszek önként, sose lesz pedig elmúlt rég.
Megy az idő, még tisztán szól, és egy újabb képzelgés, valahol egyszer mellém lépsz, hello, mondod és nem kell több szó. Úgy fog véget érni az életünk talán, hogyha egyszer újra látsz, nem is már.
Be a Talent. Légy sztár a nappalitból. A globális tehetségkutató megérkezett Magyarországra.